Oroszország, Moszkva. Két hónappal később, júniusban. Az ajtó, amit Boris Gyumin becsapott maguk mögött, azonnal biztonságba vezette Vlagyimir Putyint és a négy muskétást. Billenő mechanikus súly inga segítette a wolframból és ólomból öntött sugárzásbiztos zsilipajtó mozgatását. A Kreml alá épített atombunkerbe vezető lépcsőházat a sok tonnás szerkezet hermetikusan blokkolta, bármi volt is a szenátus palotába csapódó gép fedélzetén. Gyumin megragadta az orosz elnök karját, és az ajtótól lefelé vezető pár lépcsőfok után egy ott nyíló lakókocsi méretű térbe húzta. Nincs ok pánikra. A tekintete megnyugtató volt, de ahogy az elnökhöz beszélt, az mégis inkább utasításnak hangzott. Nyugodjon meg, Vlagyimir Vlagyimirovics! A rohanástól kifulladt Putyin rámerett a testőrparancsnokra. Az arcán egyszerre volt jelen a halálfélelemben töltött iménti perc tétovassága, és a megalázott, sarokba szorított kényúr feltámadó dühe. De uralkodott magán. Még mindig nem értette, mi történik körülötte, úgyhogy a rá jellemző koncentrálással figyelt. Az azonnali döntésekhez szokott Boris Gyuminnak ez kapora jött. Kiútnak érezte. Ő sem tudta még, hogy pontosan mi történt, de mindjárt kiderítik még hozzá közösen. Ez megnyugtatja majd az elnököt, gondolta a desszantos akciók élet-halál helyzetein edződött Gyumin. A hatékony, fókuszált, közös megértés mindig eltereli a figyelmet, ezt tapasztalatból tudta. Nem engedi a pánikot felszínre törni. Ezek itt a falon a sugárzás és lökés hullám mérő szenzorok műszerei, mutatott az üres, fémborítású helyiség rozsdabarna falára a testőrparancsnok. A három másik muskétás közben eldobta a golyó álló pajstáskákat, most már nem volt rájuk szükség. A 12 kilós téglaformájú tárgyak durranva csapódtak a gamma és neutron sugárzást is blokkoló hideg wolfram padlóra. Az iménti, majdnem egyperces őrült rohanás után, még mindig levegő után kapkodó orosz elnök ijedten fordította oda tekintetét, de Gyumin megragadta a vállát. Kontroll alatt tartotta, nem hagyott neki időt az önálló gondolkodásra. Elnök úr, koncentráljon kérem. Nézze, nincs atomtámadás, nem atomfegyver volt. Egyelőre ő sem tudott többet, de látta, hogy a műszerek nem mozdulnak. A hő energia mérő alig lengett ki, a lökés hullám kijelzőn a mutató kicsit jobbra billent ugyan, de aztán rögtön vissza is bukott a nulla állásba. Az atomsugárzás potmétere pedig meg sem mozdult. A hőenergia mérő változását Putyin is érzékelte, de nem szólalt meg, csak a műszer felé mutatott. A tekintete a diákot feleltető tanáré volt, aki hibát talált a matematikai képlet levezetésében. Az semmi, nem érdekes. Ha a nukleáris támadás lett volna, sokkal nagyobb lenne a felszabaduló energia. Vágta rá Gyumin, és igaza volt. Az atombombák becsapódásakor a maghasadás következtében felszabaduló energia 35%-a hő, sokszorosa annak, amit most a műszer mutatott. Ez csak egy repülőgép volt, valószínűleg robbanóanyagok nélkül. Gondolom a Kreml épületei megsérültek, lángokban állnak, ezt látjuk a műszeren. De többet egyelőre én sem tudok. Csend lett. Egyik férfi sem mozdult, a lendületük megtorpant, a pánikszerű menekülés véget ért. Most fogták csak fel, hogy az első csapást, bármi volt is, azt túlélték. Néma csendben próbálták rendezni a gondolataikat. Hogyan tovább? Mit mond erről a protokoll? Az orosz elnök hirtelen azt érezte, rávárnak, hogy ő vegye át az irányítást, de az ilyen esetekre vonatkozó szabályozás mást írt elő. Tovább kell mennünk le a parancsnoki központba. A kopasz nyúlánk, a szabad mozgás érdekében mindig két száma nagyobb öltönyt viselő Viktor Zolotov kapcsolt először, gyorsabban, mint a főnöke Boris Gyumin. Le kell jutnunk 300 méter mélyre, végig gyalog, le a lépcsőn, ott van az ellenőrző infrastruktúra és a parancsnoki vezérlő. Lent majd elnök úr veszi át az irányítást, addig kövessen minket. Világos beszéd volt, egyértelmű. És tisztázta azt is, hogy itt és most kinek a szava számít. 10 perc alatt fogunk leérni, tette hozzá Gyumin, hogy jelezze, mégiscsak ő itt a parancsnok. Addigra az ellenkező irányból odaér a Nemzeti Gárda is. Minden rendben lesz, Vlagyimir Vlagyimirovics. Hangja ezúttal már nem utasításként csengett, és azt sem tette hozzá, hogy az elnök nyugodjon meg. Aztán felemelte az ujját, mintha épp eszébe jutott volna valami. Az adóvevők. A titkosított geolokátor adóvevők, azokat magunkhoz kell vennünk. Odalépett a bronzból és ólomból öntött fémfal egyik illesztési pontjához, és megtekerte a kívülről fémcsapolásnak tűnő, teniszlabdára emlékeztető félgömb formájú csavart. Mintha belül az 1 méterszer 1 méteres négyzet alakú felület mögött nyomáskülönbség lett volna, a levegő a pezsgős üvegek sziszegő pukkanásával szökött ki. Aztán a rozsdabarna, forgó csapokkal felfüggesztett fémborítás, mint egy páncérszekrény ajtaja, nyikorogva feltárult előttük. Boris Gyumin azonnal belenyúlt a mélyedésbe, és a falba süllyesztett, wolframmal borított szekrényből kivette az orosz hadsereg tábornoki karába rendszeresített Azart adóvevőket. Kihúzta őket az áramcsatlakozásból, és az elsőt Putyin felé nyújtotta, aztán mindenkinek adott egyet. A fényborítású helyiségben csak halványan derengett fény. Jól láttak mindent, de a plafonba süllyesztett sárga égők inkább csak a tájékozódást segítették. Olvasni biztos nem lehetett volna itt, ahhoz nem volt elég világos. A hátsó sarkokban a fal és a plafon találkozásánál 20 cm szélességű lyukacsos lemezen fújt be a tisztított levegő. Szinte érezni lehetett a légmozgást, ahogy feléjük hullámzott a friss, szűrt oxigén. Az ország vezetői számára kizárólagosan fenntartott Kreml alatti bunker valójában egy apró mini városka volt, szövevényes alagút hálózattal. A mélyén áramellátó generátorközpont, légtisztító, vízszivattyú és csatorna rendszer üzemelt. Ezek titkosítással működő adóvevők, tartotta a testőrparancsnok Putyin felé a saját világos zöld eszközét. R-187P1 a típusjelük, az Azart mérnökei külön ehhez az alagút rendszerhez fejlesztették ki őket. A sugárzás biztos ólommal borított falak ugyanis 8 méter vastagok körülöttünk, Vlagyimir Vlagyimirovics. Gránitból építették őket. Semmi sem hatol át rajtuk, csak ennek az adóvevőnek a rádiójelei. Úgyhogy tökéletes biztonságban vagyunk. Ahogy Putyin arcát nézte, valahogy az az érzése támadt, hogy ezt az utolsó mondatot hozzá kellett tennie. Az elnök tekintetében ugyanis most, mintha elbizonytalanodást érzékelne. Nem félelmet, hanem csak valami furcsa zavart, akár még azt is mondhatná, hogy gyengeséget. De most nem akart ezen gondolkodni, inkább tartotta magát ahhoz az elfhez, hogy ilyenkor a sok és részletes információ megnyugtató hatású. A vastag falak között csak a nagyon alacsony frekvenciájú adóvevők működnek. Ezek 20 kHz-esek, és amint bekapcsoljuk őket, a Putyin kezében lévő Azart után nyúlt, és megtekerte a kapcsolót a régi, nyomógombos mobiltelefonokra emlékeztető tárgy tetején, rögtön érzékelnek minket az egész rendszeren belül 10 kilométeres távolságból is. Ez pedig itt, ha megnyomom, csúszott az ujja a gombon lefelé, az egyes számhoz, az öné, Vlagyimir Vlagyimirovics. Az egyes. Ez ön. Most már a Nemzeti Gárda látja elnök urat, tudják, hogy hol van, és hogy mi is itt vagyunk. Ránézett a többi muskétásra, akik közben szintén bekapcsolták az adóvevőjüket, és egymás után megnyomták a saját gombjukat, a hármast, a négyest és az ötöst. A kettes Boris Gyuminé volt. Most ő is bekapcsolta az adóvevőjét, megnyomta rajta a kettes számot, és a falba süllyesztett fém szekrény ajtaját nyitva hagyva elindult a lépcső felé. Induljunk, adta ki az utasítást. Kövessen, elnök úr, ön jön utánam. A meredek 3 méter széles lejárat 20 lépcsőfokonként fordult egyet félkörívben. Úgy építették meg, lassító, derékszögű kanyarok nélkül, hogy ne kelljen megtorpani rajta, és sebességvesztés nélkül ívben is lehessen lefelé szaladni az atombunker lépcsőházában. Az, hogy mikor érnek az aljára, attól függött, hogy ki mekkora tempót tud tartani. Valójában tehát attól, hogy Putyin milyen gyorsan szedi a lépcsőfokokat.